egy generáció. Mélykuti Ilona műsora.
Szepes Erika irodalomtörténész, vallástörténész és kritikus, a nagy generáció vendége. És valóban azt mondtam, illetve idéztem a műsorunk elején, hogy Szepes Erika csak olvas, ennyi a titka, de ez nem igaz, hiszen írsz is.
Igen, könnyebb lenne beszélni rólam, ha csak olvasnék, de írok is.
Miért kezdtél el írni az olvasás mellett? Milyen belső kényszer vezetett?
Hát belső is, és külső is. Teljesen kézzel fogható oka annak, hogy én elkezdtem írni, az, hogy betörtek a lakásunkba, és érdekes módon nem kincsek után kutattak, hanem fecskendők, receptek és ilyesmik után, ami nyilvánvaló volt, hogy egy drogos társaság keres.
Édesapád orvos volt.
Igen, igen, és a ház egy ilyen orvosház volt, és ez volt 2 hét alatt a harmadik ilyen orvos betörés. És mondjuk ez rendőri, úgyhogy mi lett ebből. Viszont én elém kiborult az a íróasztal, amit mi szentélynek tartottunk, és kiderült, hogy apám azért nem engedett minket hozzányúlni, nem dugdosott hivatali titkokat, hanem a lelkét dugdosta oda a fiókokba, mint a Dalinak a zsiráfját látnám, akinek különféle rekeszei vannak. És kiderült, hogy imádott engem, hogy mindent, ami tőlem van, azt eltette, olyan dolgokat, amiket én elfelejtettem, dolgozataimat, amivel pályadíjat nyertem, de 10 éves koromban beírtam Gál György Sándornak a zene muzsika című labba valamit, ott nála megvolt, és a leveleim, a kézzel varrott kis plüsmackóm. És akkor rájöttem, hogy nem tudta kimutatni a szeretetét. És ez az átgondolása mindannak, amit átéltem vele, meg amit átéltem az íróasztal mellett, vezetett engem arra, hogy hát akkor számoljak én le ezzel az érzéssel. Számoljak el, és számoljak le, hogy akkor most szeretett, vagy nem szeretett, hogy rideg volt, szeretetlen volt, vagy ő volt a nagyobb áldozat, mert nem volt képes szeretni. És ezeknek az írásoknak a során rá kellett jönnöm, hogy ő volt a nagyobb áldozat.
Ezek a novellák, amikről beszélsz,
igen,
ugye?
Igen.
Tehát akkor fogalmazódott meg benned, hogy novellákat írsz, hiszen a novelláid jó része
szól a családodról. Az elsőt akkor írta meg, azt a bizonyos íróasztal címűt, mert akkor meg akartam írni ezt a szörnyűséget, hogy ott potyognak ki az emlékek, és tényleg, mint ahogy szokták mondani, kiesnek a csontvázak a szekrényből. Szóval régmúlt dolgok, amikre én nem is igazán emlékeztem, óvodai üzenőfüzettől kezdve, és akkor, hogyha ő ennyire szeretett engem, hogy ennyi minden vackot megőrzött, akkor miért nem tudott magához engedni? Mert nem volt képes, mert nem csak a béna lába miatt volt gátolt, mert azzal ő eldolgozgatott elég sokáig, hanem a 44-45-ben átélt vesztességei miatt elveszítette a családját, és ugyan arra képes volt, hogy egy új családot teremtsen, hiszen elvette az anyámat, 2 gyereke volt, de az új családja iránti szeretetet nem tudta kimutatni.
Hány éves voltál akkor, amikor az első novelládot írtad?
Ez 9. Hát bizony 40 fölött már.
40 fölött voltál.
Igen.
Mikor ezzel szembesültél? De akkor már szakkönyv mögötted volt jó néhány.
Persze, 20-valamely, és azt számoltam össze őket.
Hát olyan durván 25
igen,
könyvet
igen.
Írtál a szakmádban.
Igen, igen.
Ami kifejezetten szakkönyvnek
igen,
számít, és
igen.
Amiből az egyik, amit Szerdahelyi Istvánnal közösen írtatok,
igen.
A Verstan, ha jól tudom, nem vagyok szakember, a szakmában egyedülálló.
Igen.
És nem volt neki előzménye sem.
Nem, és mi se készültünk rá, ez egy megrendelésre készült. A gondolat kiadó, látván a világirodalmi lexikonnak a felmérhetetlen verstani anyagát, meg egyéb.
Amit szintén közösen készítettek.
Nem csak mi, abban nagyon sokan bedolgoztak, de mondjuk mi fogtuk össze. Ő a hangsúlyos területeket, én az időmértékes területeket. És jött egy felkérés a gondolat kiadótól, hogy csináljunk ennek alapján egy világverstant. Nem tudtuk, mi a világverstant, mi a folyamat közben tanultunk bele. De egy csomó olyan Ki tudta,
tehát felfedezés volt számotokra?
Hát ki tudta a Tamil verselést, fogalmas volt a Tamil verselésről. De még a szanszkritról sem, pedig az időmértékes, és lehetett volna közöm hozzá. Szóval én menet közben tanultunk vele a verstanba. Most már sokkal jobb verstan tudnánk írni.
És de... miért nem írtok akkor egy
nem
sokkal...
Nem kérnek. Ma már ilyen
ja,
nincs
nem igény. Kérnek. Tehát már nem. Csak a saját költségeteken írhatnátok egy jobb verstant.
Hát a saját költségek, igen, igen. Meg a saját erőnkön, igen. Ha lenne még egy ekkora munkára az embernek ereje, ideje, türelme, sokkal könnyebb lenne, mert ott van a Google. Uh-huh. És a Google-ból én mindent ki tudok szedni. Lehet, hogy ezért nem is kérnek, mert már hozzáférhető.
Hát igen, de az, hogy valaki összegzi a világ verstanát, azért az sok helyről kell a Google-ban összeszedni.
Hát igen. Igen.
De a verstan volt talán az az alapmű, de nagyon sok olyan versről szóló könyvet írtál, elemzést, amiből tanítanak magyar tanárok. Nekem megesküdött például egy ismerősöm, egy igen jó hírű magyar tanár, hogy rengeteg igen. könyvedet használja, mondta. Igen. A vers elemzéshez.
Igen.
De mi az, hogy maradjunk még a szubjektivitásnál és a személyességnél? Tehát mitől lesz valami neked érdekes? Egy szótól, egy hanglejtéstől?
Ugorjunk el a verstantól, vagy mondjam el, hogyan lett a verstantból az én verstani működésem?
Igen, igen, tehát én kifejezetten az elemzésre váró dolog, mikor lesz valami számodra érdekes, úgy értettem. Tehát
a 81-es verstant után az Akadémiai Kiadó kérdőjel sorozata kért tőlünk egy picike verstant. Nem is tudom, már másfél év volt, valami egész kicsi ilyen füzetnyi valamennyi, amiben azt kérték, hogy legyen benne minden, de mindenről csak magyar költészeti példát hozzunk.
Egy kis füzetbe legyen benne minden?
Hát igen, igen. Meg hát, hogy legyen mindenről magyar példa. Na most én azt mondtam, hogy ez lehetetlen. Hát én nem létezik, hogy magyar költő olyan versformát írjon, hogy glossza mondjuk, hogy ez egy versforma. És akkor megfeleztük a munkát, megint ez enyém az időmérték, övé a hangsúly, és én elkezdtem dolgozni a magyar költészetben, és elképedve láttam, hogy minden formát írunk, nagyon-nagyon ritka kivel minden formát, de ami még jobban meglepett az az, hogy a költőknek valami érzékük volt ahhoz, hogy ezek a formák holdudvarokat hoznak magukkal.
Holdudvarokat?
Igen, igen.
Az, tehát nem, jelent
az azt jelenti, hogy egy ambróziánus himnusz, amit Szent Ambrus püspök talált fel, és ugye a isteni régiókba szállt föl, meg minden szentséghez, írnak ambróziánus himnuszokat, de... nem csak az Istenhez, hanem minden olyanhoz, ami a költő számára szent. A szerelmeséhez, a hazájához, a kis Benedek írt egy verset, ami a kenyérről szól, mert a nagy szentség volt ott, ahol a kis Benedek fölnőtt gyerekkorában. Tehát van ez az ambróziánus himnusz, ami megőrizte a himnikus magaslatát, de a tartalma változott. De beborítja ez a tartalmi holdudvar azt is, amiről írnak.
Ennyire tudatosak a mi költőink, mert az, hogy nekem fogalmam nincs róla, hogy ez mi, ez az ambróziánus himnusz, az rendben van, de a költő, amikor elkezd írni valami szent dologról, akkor fejér a csöp, és azt mondja, hogy akkor ilyen formában írom?
Nagyon nem így írnak, és mindig meglepődnek, amikor azt mondom, hogy jé, hát te ilyet is írtál, és azt mondja, én fogalmam sincs. Horgas Bélával volt, hogy mondtam neki, jaj, úgy örülök, hogy találtam nála egy ambróziánus himnuszt. Azt se tudom, mi az. Mondom, gyere csak ide, és akkor mutatom neki a hétrészes éneke első darabját. Mondom, itt van. Egy szerelmes vers, és ambróziánusban.
De fogalma nem volt róla.
Fogalma nem
és
volt.
Szerinted ez mitől van? Mert nyilván ennek vannak kötött formái, nem?
Igen,
hogy milyennek
igen,
kell lennie.
Igen, igen, igen.
És akkor ő ezt honnan tudja? Mert sokat olvasott, életében...
Sokat olvasott, hallott, olvasott.
Nem
igen.
tudta, hogy mit, de
nem tudta,
egy himnuszt,
mit, de valami,
azt úgy kell megírni.
Valami magasztosság megmaradhatott ebben a ritmusban. Vagy a hexameter, ugye, ami Homérosz óta ismert. Ott a honvédő háború, támadó háború, a háború, mint olyannak a ritmusa volt eredetileg. Lakatos István a második világháborúnak a poklát, a pokol tornát a címen, hexameterekben írta.
Anélkül, hát jó, azt azért elég könnyű felismerni.
Persze, csak mondom, hogy ezek mennek tovább. Ezt szaffói strófában nem valószínű, hogy háborús verset fog valaki írni, mert az a szerelmes versnek a formája.
És ugyanakkor használja azt a formát is.
Persze.
És ha azt mondod neki, akkor tágra nyitja a szemét.
Van, aki tátja nyit a szemét, de van, aki azért most már előhúzza a könyvemet, azt mondja, ez az, mondom, igen, az az.
Tehát a te vers elemzéseidet olvassák esetlegesen költők?
Igen, olvassák.
És olyan is széljegyzeteket van. Csinálnak hozzá, és azt mondják, hogy ez
fülükbe
így van?
Fülükbe van. Mm-hmm. Szóval az igazi költőnek a ritmus a fülében van. Hát, és még olyan is van, hogy adott egy mű, ami elindul aritmetikusan, tehát nincs benne ritmus, és valahogy áttér. A Radnótinak a bájolója. Rebbenő szemmel,
ülök
a fényben, nincs is ritmus. Harmadik, a rózsafa ugrik át a sövényen. Az ötös szótag átállt neki erre a tátiti tátára, amely Adoniszi Kolón, biztos nem tudta,
hogy úgy hívják. Ez egy kultúrember volt, mint tudjuk.
Hát,
és lehet, hogy tudta, bár nyilván nem ez volt az hogy érdekes.
Az Adoniszi Kolón, azt talán a nevét nem tudta, de az, hogy van egy ilyen görög ritmus, ami a szaffói strófa vége, ezt tudhatta. És átugrott neki ez az ötszótagos kis sor erre a szaffóira.
De érdekes. Egyszerűen attól, hogy elkezdett esni az eső.
Igen.
És ezt neki valamiért meg kellett írnia.
Igen.
Ösztönösség és tudatosság milyen érdekes módon kapcsolódnak össze?
Hát igen. Most mondjuk azt, hogy mi az, hogy művészet? Ösztönösség és tudatosság.
Folytatjuk a hírek után Szepes Erikával.